Petőc András, Szépírói műhely, Líra. A bevezető előadás felvétele következik.
Engem Petőc Andrásnak hívnak. Lírával fogunk foglalkozni, költészettel fogunk foglalkozni. Abban a reményben fogunk a költészettel foglalkozni, hogy önök a fél év végén úgy érzik majd, hogy valamit gyarapodott a tudásuk. Én ezt remélem. Ez az óra, ez egy gyakorlati foglalkozás, tehát önök fognak verset írni. Nem én fogok verset írni, én már túl sok verset is írtam, szervusz, szia, foglalj helyet, hanem önök fognak verset írni, házi feladatszerűen fogunk verseket írni. Direkt módon verset nem célszerű megosztani, tehát úgy, hogy kihasználva a Facebookot, vagy bármilyen internetes felületet, és oda fölteszem a saját versemet, ezt nem javaslom, senkinek nem javaslom. Ez nagy divat bizonyos fűzpapoéták körében, de ezt el kell felejteni. A vers megosztás akkor következik be, hogyha valamilyen szerkesztett felületen jelenik meg a szöveg, tehát valamilyen szerkesztett, egy szerkesztői szem ránéz, és az kvázi annak a linkje esetleg megosztható. Nem tudom, értik-e a különbséget. Tehát, hogyha mondjuk egy folyóiratban publikálnak, az természetes dolog, és a folyóirat az önök versét, nyomtatott folyóirat, de online is megosztja, akkor a folyóirat linkjét meg lehet osztani. De az, hogy direkt föltesszük a saját versünket, annak olyan sok értelmét a magam részéről nem látom. Lírával fogunk foglalkozni, vagyis hát költészettel, mondjuk így, de hát a költészet az egy rendkívül bonyolult és sokféle képződmény mai világban. Tehát nagyon sokféle költészet létezik, nagyon sokféle irányzat, nagyon sokféle elképzelés a versről. Csak nagy vonalakban itt igyekszünk nagyjából végigvenni a különböző irányzatokat, amik ma léteznek. Nagyjából. Ugye fogunk foglalkozni ilyen értelemben a szabad verssel, fogunk foglalkozni kötött formákkal, például ütemhangsúlyos verseléssel, foglalkozunk adott esetben klasszikus formákkal, tehát a ókori klasszikus verslábakat is egy picit tudjuk tanulmányozni. Hogyha szükséges vagy érdekesnek találják, kicsit foglalkozunk képverssel, vizuális költészettel. És a költészetnek a sokféle megnyilvánulásával. Ugye, hogy mi a vers? Hát ez egy nagyon nehéz dolog, ugye mi a költészet, mi a vers. Az általam különösebben nem preferált így is mondott valami olyasmit, hogy a vers az tulajdonképpen egy indulat, valamilyen formában kifejezve. Hát ez elég homályos. Ilyen szempontból nagyon sok minden belefér a költészet kategóriába. Tehát nem tudunk erre válaszolni egyértelműen. Valóban valamiféle érzelemnek, valamiféle indulatnak, vagy valamiféle elképzelésnek valamilyen formában való kifejezése, valami nagyon emocionális, a kifejeződése. De hát persze rögtön föltehetik a kérdést, hogy hát akkor mi a különbség a próza és a vers között. És akkor már ezekre mind nagyon nehéz válaszolni igazából. Az, hogy mitől jó egy vers, erre se lehet válaszolni. Nagyon nehéz rá válaszolni. A legpontosabban azt lehet mondani, ugye sokszor fölteszik a kérdést, ugye hát én ezzel az egész dologgal, hogy valamilyen módon foglalkozom mások szövegeivel, most már elég régóta csinálom ezt. Bizonyos értelemben majdnem 40 éve, mert 20 éves koromban is ezt csináltam, és egy kicsit változatlan a világ, tehát ugyanez megy most már egy ideje, de mondjuk intézményes formában itt a Kodolányin csak olyan kb. 5-6 éve. Ugye sokszor fölteszik a kérdést, hogy hát ez miért nem jó az a vers? Vagy miért jobb a másiknak a verse? Azt tudom mondani most már lassan 40 éves múlt után, hogy talán attól lesz jó egy vers, hogyha valamiért van benne valami különleges, valami szokatlan. Az talán nem baj. Tehát, hogyha egy vers nem feltétlenül formailag, nem feltétlenül kell, hogy tökéletes legyen. De hogyha van benne valami olyan plusz, ugye rendkívül nagy mennyiségben születnek versek. Elképesztő mennyiségű vers születik nap mint. Azt szokták mondani, hogy versíró nemzet vagyunk. Megnyugtatásul közlöm, én úgy tapasztalom, hogy más nemzetek is versíró nemzetek, tehát gyakorlatilag nincs arról szó, hogy magyarok azok, legalábbis nincs erre tudományos adat, hogy a magyarok többen írnának verset, mint mondjuk a szlovákok, vagy a románok, vagy a franciák. Erről nincs hivatalos adat, ezek csak ilyen személyes benyomások. A vers az tulajdonképpen egy elemi ösztön. Mindannyian írunk verset, mindenki ír verset. Elképesztő élményeim voltak ilyen szempontból. Egyik legnagyobb irodalmi sikerem körülbelül 15 vagy 20 évvel ezelőtt volt, amikor a társasházban, ahol lakom, én a legfelső szinten lakom, lapos tetős a ház, érdekelt vagyok abban, hogy jó legyen a tető szigetelése. Ugye, aki társasházban lakik, sokan élünk társasházban, az tudja, hogy a legnagyobb probléma bármi ilyesmi, tető szigetelése, egyéb ilyen kiadások. Hívtak egy tetőfedőt, hogy kell-e szigetelni ezt a tetőt. Hát a tetőfedő ott bizonytalankodott, ott volt a közös képviselő, meg a házban a fő ellenség. Minden házban mindenkinek van egy fő ellensége, tehát ez teljesen normális. És én ott ugye a legfelső szinten éppen hallottam, hogy ott tanácskoznak, jönnek fölfelé, és látszott, hogy a tetőfedő nem nagyon, hát még jó ez a tető, körülbelül így állt a dologhoz. És akkor azt mondja gyanútlanul a közös képviselő a tető szigetelésének legfőbb ellenzője társaságába, azt mondja gyanútlanul, hogy bemutatom a legfelső szinten lakó Petőc Andrást, és mondom, Petőc András vagyok. Képzeljék el, tetőfedő, Petőc András. Mondom, igen. Az író? Igen. Hát, és maga csinálta a jelenlétet? Igen. Hát, szigetelni kell ezt a tetőt. Körülbelül ez volt a végeredmény, tényleg. És aztán utána a tetőfedő le is szigetelte a tetőt, nagyon jól megcsinálta, és hozta nekem a verseit. Még pluszba. Ráadásul gyönyörű neve volt az illetőnek, nem mondtam is neki, hát a verseit, hogy vigyel, nem tudom, próbáltam tanácsolni milyen lapokhoz, aztán nem jött össze neki, de nem voltak olyan rosszak a versei egyébként. Igazából közel volt a publikációs szinthez, de hát valóban ez egy gyönyörű siker volt, és mai napig hálás vagyok. Nem beszélve arról, hogy ott még egy kis plusz tetőt, a Melvédnél is egy plusz szigetelést megcsinált, két dedikált könyvembe került. Ő azt mondta, hogy ezt megcsinálja, két dedikált könyv. Hát, ez abszolút rendben van. Gyönyörű történet volt. Ez volt életem legnagyobb sikere az irodalomban. Hogyha ilyesmit már el tudnak érni, akkor már azt mondhatják, hogy fantasztikus. Ugye, hogy mitől lesz jó egy vers? Ezt fogjuk kipróbálni. Fogják mutatni a verseiket, és meg fogjuk beszélni. Itt komoly kritikusok vagyunk így együtt. A megfigyelésem az, hogy ahogy így együtt megszólalunk ilyen alkotókörszerűen, egyszer csak kiderül, hogy mitől jó valami, vagy mitől kevésbé jó. Amikor lírára gondolnak, vagy verssel foglalkoznak, akkor két dolgot mindenképpen fontos, hogyha tudnak. Egyrészt az, hogy borzasztó fontos az, hogy olvassanak. Tehát olvassanak kortárs vagy kevésbé kortárs szerzőket, és próbáljanak tanulni tőlük. Ellesni azt, hogy éppen mi az, ami hogyan működik most a vers, ki az, aki fontos, miért izgalmas, miért érdekes az ő költészete, de a múltból is nagyon szépen lehet példákat hozni, tehát a különböző formációkat, különböző lehetőségeket a költészetben mindig tanulmányozni kell, anélkül nem lehet írni. Nagyon sokan abban a hibába esnek, hogy úgy érzik, mivel a vers az valóban elemi ösztön, tehát mindenki ír, a kisgyerek is, a 2-3 éves kisgyerek is egymás mellé teszi a szavakat, és nagyon sokszor felfedezi a szónak a zeneiségét, vagy a játékosságát, tehát már verset készít. Tulajdonképpen nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy azt gondolják, hogy mivel kvázi jön belőlük valamiféle ritmus, valamiféle szó összekapcsolódás, valamiféle játékos szóhasználat, akkor már ők verset írnak, és hogy mint egy tudnak is verset írni, de közben nem foglalkoznak azzal, hogy mások rajtuk kívül, úgymond elismert szerzők ezt a dolgot hogyan képviselik. Nem árt, hogyha ezzel foglalkoznak. Tehát olvasni, nagyon fontos olvasni. Tehát ez az egyik dolog, ami szintén hozzátartozik a órához. A másik dolog az, hogy nagy tévedés, hogyha valaki azt gondolja, hogy valamiféle hang megszólal ugye benne, mint egy a lelkében valamiféle előjön valami nagy érzelem. Nagyon sokan azt hisszük, hogy ez a nagy érzelem, ami előjön bennünk, hát ez csak nálunk. Mi vagyunk ilyen jók, mi vagyunk ilyen nagyon szépen gondolkodóak, stb. Stb. Ugye mindenkinek adjuk meg a lehetőséget, hogy igenis tud ő is jó lenni, meg szépen gondolkodni. Tehát ez nem biztos, hogy csak a mi egyéni gondolatunk. Ez az egyik. A másik dolog, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk a színpadi játéknál szokták azt mondani, hogy nem a színésznek kell a színpadon sírnia, hanem a nézőnek kell sírnia, hogyha a színész ezt akarja elérni. Tehát önök ne sírjanak. Azt érjék el, hogy az olvasó sírjon. Vagy önök, tehát ne úgy érezzék, hogy most én nagyon oda tettem a lelkemet, és nagyon kifejeztem valamit a lelkemmel, és hogyha ti ezt nem értitek, akkor ti vagytok a rosszak. Nem. Azt az érzelmet, az képesnek kell lennünk felkelteni az olvasóban. Tehát képesnek kell lennünk azt megvalósítani, hogy valamiképpen meg tudjunk szólalni úgy, hogy azt, amit ki akarunk fejezni, azt az érzelmet, azt ő érezze. Ehhez valamit ki kell találni. El kell hitetnünk vele. Van ezzel kapcsolatban ezzel a művészet, mint kifejező eszköz. Ezzel kapcsolatban egy csodálatos történet, novella, méghozzá Karinthy Frigyesnek a novellája, aminek az a címe, hogy Cirkusz. Ezt mindenképpen azt kérem, az első feladatunk az, hogy ezt a novellát a neten megtalálják, olvassák el. Olvassák el. És írjanak rögtön egy verset azzal a címmel, hogy a cirkusz. Miről szól ez a Karinthy novella? Esetleg valaki ismeri. Nagyon érdekes története van. Ugye úgy kezdődik, hogy egy gyerek mesél, hogy vágyott a cirkuszba. Nyilván úgy volt, hogy szívszakadva vágytam a cirkuszba, de talán éppen úgy vágytam a hegedűre is. Miért vágyik a cirkuszba a gyerek? Azért vágyik a cirkuszba, mert neki valami megszólalt a lelkében, amit ő a hegedűjével előadna, és ahhoz a cirkusz kell, hogy ő előadhassa azt a bizonyos dallamot, amit ő megérzett ugye a lelkében. Igen, azt mondja, lehajolt a szájamhoz, és dühösen kivártam, míg végighebegtem, hogy nincsen jegyem, de komponáltam egy éneket saját magam a hegedűmön, s ha beenged, bent eljátszom a közönség előtt. Tehát önök valamit ki akarnak fejezni, mert valami megszólalt a lelkükben. Erre mi az igazgató válasza? Ifjú bajtás, elmebeteg, a te szíved nagyon hemzseg. Ez az igazgató válasza. Tehát én azt tudom önöknek mondani, kedves ifjú bajtársaim, elmebetegek önök, és nagyon hemzseg a szívük. Ugye ez még az, hogy megszólalva a lelkükben, ez még édes kevés, mondja Karinti. Senkit nem érdekel. Senkit, az ég egyadt a világon. El kell érni, hogy érdekeljen valakit. És ez tulajdonképpen a forma, vagy ez a versnek a megjelenési formája, hogy elérjük azt az egyszerű dolgot, hogy valakit érdekeljen az, amit meg akarunk fogalmazni. Ami ott megzendül a lelkünkben. Az képesek legyen más, ez érdeklődjön iránta. Ez a legnehezebb. Hát elképesztő dolgokon megy keresztül ez a szegény ember. Csak a végét olvasom fel, az utolsó bekezdést. Végül is szerencséje van, mert az igazgató nem rúgja ki a cirkuszból. Megengedi neki, hogy ott legyen. És megengedi neki azt, hogy különböző dolgokat kipróbáljon. És úgy ítélik meg, hogy hangszerekhez ugyan nem ért, de artista még lehet. Csodálatos. Hegedülni jött, hát legyél artista. És akkor hogyan ér véget ez a dolog? Hogy egyáltalán sikerüljön valamit csinálnia. Az utolsó bekezdést felolvasom. Ott álltam egyedül a tágas és fehér fényben úszó színpad szőnyegén. Ugye nagyon hosszú idő telik el a cirkuszban. Most neztelen léptekkel középre futottam, a reflektor kúpja követett mindenütt. Kígyó mozdulattal hajlongtam két oldalt a páholyok felé. Aztán megkaptam a létrát, és sebesen, nesztelenül, oly könnyen, hogy nem éreztem a testemet, felkúsztam a négy emeletes magasságba. Ott egyetlen vékony pálcán óvatosan felemelkedtem, és egyensúlyozva inogtam néhány pillanatig. Ekkor vaslábú asztalkát nyújtottak felém, egy pózna végére állítva. Elkaptam az asztalt, és két lábbal könnyedén megtámasztottam a létra felső fokán. Aztán rákúsztam az asztalra, és felállottam rá folyton egyensúlyozva közben. Most három szék következett egymás tetején. Elégedett zúgást hallottam, és felkúsztam az építményre. Az utolsó szék lábbal égnek állott. Az egyik lábára, mely inogva csendben körbefogott, visszafojtott lélegzettel helyeztem el egy óriási kocka alsó sarkát. Az egész épület, ugye az épület az alatt, amit megkonstruált, ezt kell érteni, az egész épület oly könnyen remegett alattam, hogy éreztem a pulzusom lüktetve végigfutott a létre legalsó fokáig. Végre a pózna következett. Percekig tartott, míg egyenesen rá tudtam illeszteni a kocka felső sarkára. Aztán lassan kúsztam fel a póznán. A tetején voltam, megálltam és pihentem. A veríték forrón, lassan folyt le arcomon. Minden izmom megfeszült, mint az íj, és remegett. Vártam, míg az épület ingása eléri a holtpontot. Ekkor halálos csöndben kiegyenesedtem, kibontottam trikómat, és kihúztam a hegedűt. Remegő kézzel illesztettem rá a vonót. Most egyik lábammal tapogatózva lassan elengedtem a póznát. Előre dőltem. Egyensúlyoztam néhány percig, s felhasználva a rémület csöndjét, mely odalent kitátotta a szájakat, s marokra fogta a szíveket, lassan és remegve játszani kezdtem a melódiát, amit régen, régen, régen hallottam egyszer zengeni és zokogni a szívemben. Ahhoz, hogy valamit ki tudjunk fejezni, amit érzünk belül, meg kell találni a formát, és meg kell érte küzdeni, meg kell érte szenvedni. Erről beszél ez a novella. Ugye ez a legfontosabb, hogy valahogy, amit létrehoznak verset, annak valamiképpen kell, hogy legyen valami hitelessége, valami izgalma, valami olyan, amire azt mondom, hogy igen, erre kíváncsi vagyok. Ez a legnehezebb része a dolognak. És ehhez nem elég az, hogy elsírjuk a bánatunkat. Nem elég érzelmesnek lenni. Általában is mondom, hogy ne legyenek érzelmesek. Próbálják az érzelmeiket nagyon visszafogni. Óvatosan bánjanak a szavakkal. A szavak azok nagyon-nagyon-nagyon csúnya vadállatok. Azok nagyon-nagyon vissza tudnak harapni. Ne írják le túl sokszor egy versben a szerelem, szeretet, boldogság, halál, meg ezeket a nagy szavakat. Ezeket próbáljuk először egy kicsit odébb tenni. Nagyon fontos. Ne dobálózzunk a szavakkal. A szavak, hogyha valami meg akarunk fogalmazni, és valami súlyos kifejezést akarunk használni, akkor próbáljuk azt, hogy legfőjebb egy-egy ilyen súlyos kifejezést. A szavaknak nagy aurájuk van. Elképesztő hatásuk van. Ugye kimondja valaki azt a szót, hogy vér, rendkívül sok asszociáció van. Olvassa az olvasó, beleborzong. Halál, boldogság. Egyszerű szavakat. Szék, asztal. Igen. Ilyesmiket. Fogas. Nem tudom. Ablak. Ilyeneket írjanak be a versekben. A másik dolog az, hogy amikor írunk egy verset, akkor próbáljuk kitalálni, hogy milyen formát fogunk használni. Azt nem árt előre nagyjából sejteni, hogy milyen formában fogunk gondolkozni, milyen formát fogunk használni. Kitalálhatnak maguknak formákat. Ezt nagyon tudom ajánlani. Csinálják azt, hogy azt mondják, most minden verszakom 3 sor lesz. És amikor a harmadik sor végére érnek, akkor hagyják abba azt a verszakot. Kezdjenek egy új verszakot. Találjanak ki maguknak formákat, és legyenek következetesek. Akkor kialakulhat az, hogy képesek önmagukat valamiféle keretbe szoktatni. Valamiféle keretet létrehozni a szövegnek. Ez nagyon fontos, hogy tudjanak keretben gondolkozni. A legnehezebb forma a szabad vers. Tulajdonképpen bizonyos értelemben a legtöbb veszélyt rejti magában a szabad vers. Mert a szabad vers esetében muszáj kitalálni egy olyan szenvedélyt, egy olyan svungot, hogyha mondjuk a hagyományos, régi típusú szabadversben gondolkozunk, tehát mondjuk a 20. század elejének avantgárd szabadversének, hosszú szabadversében gondolkodunk, ott például nagyon nehéz feladat fenntartani azt a lendületet. Egy szonett az könnyebb. Egy szonett meghatároz, keretbe zár, és akkor a kerethez alkalmazkodni kell. És akkor dolgozni kell a dolgon. Tehát akkor akkor muszáj kitalálni, hogy megfelelően ott abba a 2x4, 2x3 sorba megfelelő mennyiségben ott legyen a szöveg. A helyzet az, hogy rendkívül sok forma van a világon, és ilyen szempontból borzasztóan könnyű és nehéz helyzetünk is van, mert most már azt lehet mondani, hogy a költészetnek 1000 arca van jelen. Nem utolsó sorban a szonetnek is. Ajánlom figyelmükbe a Somlyó György szerkesztésében megjelent Szonet Aranykulcs című antológiát, amelyikben a legkülönbözőbb szonet formák jelennek meg. Ugye, amikor megkérdeztem Somlyó Györgyöt, miután kiadta ezt az antológiát, hogy akkor milyen egy szonet, és akkor ő azt találta mondani kis gondolkodás után, hogy a szonet az a vers, ami nem túl hosszú és nem túl rövid. Így definiálta a szonettet, de van benne aranymetszésnél egy fordulópont, és akkor így okosabbak lettünk ettől a dologtól. Tehát gyakorlatilag rendkívül sok formában gondolkozhatnak. Az a legfontosabb, hogy úgy írjanak meg egy verset, tehát amikor leülnek a cirkuszt megírni, akkor nagyjából legyen az a tudatukban, hogy körülbelül mit fogok én ebből a dologból kihozni. A menet közben tehát persze változhat, meg a versírás az munka is, tehát nyugodtan aztán át lehet írni, rendkívül sok lehetőség van ugye a számítógépbe elmenteni a korábbi változatokat, és aztán egy új változatot kialakítani. Nem kell kitörölni, amit csináltak korábban, tehát mentsék el 5x6x10-szer, hasonlítsák össze, lehet, hogy egy jó sor az első változatban ott maradt, ne dobjanak ki semmit. Csak aztán a végén tudják azt, hogy melyik az a forma, vagy az a változat, amit akarnak használni. Még egy feladatra gondoltam, írjanak gyerekverset. Tehát kezdjük a fél évet gyerekversekkel. Kezdjük úgy, hogy írnak játékos gyerekverseket. Ez csodálatos feladat, és nem véletlen, hogy a legnagyobbak ezzel foglalkoztak. Nagyon sok lehetőség van a gyerekversben. Nem véletlen az, hogy szinte minden nagyköltőnk esetében tudunk gyerekversről. Hát most hirtelen az jut eszembe, hogy talán Adi esetében nem tudok gyerekversről, de lehet, hogyha utána néznénk, akkor ott is előjönne valami. Most így hirtelen nem ugrik be, hogy Adi írt volna gyerekverset, de más nagy költőinknél, mindegyiknél volt gyerekvers. Próbálják ki azt, hogy játszanak a szövegnek a zeneiségével, és egyben mindenféle akár szójátékot ki tudnak próbálni. Itt sok lehetőség van a rímelésre. Tehát ugye gyerekvers általában rímes vers. Nem mindig. Van olyan típusú gyerekvers, amelyik kifejezetten nem rímes. De most vegyük először a rímes gyerekverseket. Amikor rímeket készítenek, tartózkodjanak a ragrímektől. Nagyon könnyen lehet rímelni a magyar nyelv segítségével. Próbáljuk a ragrímeket kiküszöbölni. Tehát azt a típusú rímet, amit mondjuk így, hogyha a retro rádiót szokták hallgatni, akkor azt gyakran hallhatják, ugye 60-as, 70-es, 80-as évek zenéje, és akkor ott szépen jönnek elő a ragrímek az ilyen dalszövegeknél, tehát az, hogy álltam, vártam, stb. Ezeket ne lőjük, tehát ezeket próbáljuk elfelejteni, ne használjunk ilyen ragozás segítségével létrejövő rímpárokat. Voltak nagy szerzőink, akik szintén használták, nem ezért szeretjük őket. Én például kifejezetten ragrímes megoldásnak tartom Adinál a őrizem a szemed, amit olyan nagy lelkesedéssel imádnak nagyon sokan. Itt tulajdonképpen, hát valljuk be, a mester ezt a ragrímes megoldást alkalmazza. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Ugye van ennek egy ilyen kicsit könnyed megoldása, kicsit patetikus, egy kicsit közhelyes, de mondjuk hál' Istennek a második versszaknál ezen kicsit módosít. Világok pusztulásán ősi vad kit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, svárok riadtam veled. Ez már szebb, ez már jobb. Ez már jobban használható, ez működik. Aztán utána megjelenik ez az ismétlős technika, ami gyönyörű egyébként. Most voltam egy nagyszabású Adi esten a Vigadóban, és ott nagyon szépen előjöttek ezek a repetíciós formák, Adi nagy előszeretettel használta, amit ugye Karinti úgy jelenített meg a paródiája, hogy maga mindent kétszer mond, maga mindent kétszer mond, stb. Stb. Mert valóban Adi erre hajlamos volt. Illetve tulajdonképpen benne volt egy ilyen ritmus, egy nagyon erős, ilyen ráolvasószerű ritmika, amit nagyon szépen jelenített meg. Ugye a harmadik versszakban ismét visszajön az első versszak, nem is variál rajta az öreg Adi, mert hát minek. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom. Ugye itt nagyon ügyesen a korábban azt a rímelést, hogy ABAB, itt hirtelen gyakorlatilag XBXB lesz, tehát itt is egy kicsit föloldja ezt a rím kényszert, és ez jót tesz a versnek, kétségtelenül, de azért azt mondanám önöknek, hogy Adi után szabadon, hogy nem kell ezt a ragrímes technikát megvalósítani, de miközben fejet hajtunk Adi fantasztikus jelentősége előtt, és bizonyos értelemben ennek a versnek a születése és az egésznek a belső dinamikája azért ezt megemeli ezt a verset, és ezért ettől függetlenül azért egy jó Adi vers, csak hát én mondjuk nem a kedvenceim közé tartozik pontosan emiatt. Tehát próbáljuk a ragrímeket elfelejteni. Nagyon nehéz. Tehát, hogy tudatosan, amikor olvassák a szövegüket, hoppá, itt már megint ragrímelek. Értsák ki. Valahogy változtassanak a szórendet, valamit találjanak ki. Ugye a gyerekversek tekintetében elképesztő lehetőségeink vannak. Vörös Sándort, hogyha megidézzük, és azt mondjuk, hogy egy hegy megy. Egy hegy megy, szembe jön egy másik hegy, ordítanak ordasok, össze ne morzsoljatok. Én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy. Ez egy vörös gyerekvers, mindenki ismerte, gondolom. Tele van nyelvi játékkal, egy hegy megy, gyönyörű. Egy hegy megy, már maga ez egy nyelvi játék, szembe jön egy másik hegy. Ugye, itt már megjelenik a filozófia, ugye vörös nagy filozófus, megjelenik a filozófia, hogy két hegy találkozik, de akkor azt mondja a vörös, ugye nyilván miközben írja, akkor asszociál erre a dologra, azt mondja, hogy hoppát, hogyha két hegy így találkozik, akkor ott valami ott történik a kettő között. Hát mi történik? Az ordasok bajba lesznek, ordítanak ordasok, össze ne morzsoljatok, ugye? Mert hogy félnek, erre mit mond a nagy hegy, én is hegy, te is hegy, nekünk ugyan egyre megy. Mit érdekel minket az, hogy agyon tiporjuk a kisebbet, ugye? Tehát tele van filozófiával, mégis gyerekvers, mert az egész nagyon játékos, semmilyen ragrím nincs benne, azt lehet mondani, hogy tökéletes. Tökéletes vers, tessék ilyet, ilyen játékos dolgot írni, ilyen vörös utánzatokat, de hát nem kell vörös utánzat, más utánzat is lehet. Ugye, már üti már a torony a hajnalban, az időt bemeszeli a korai kikeriki lendül a vaddallam. Ugye, itt is szépen megjelenik ez a dolog, aztán ő is egy kicsit ragrímel, kis csacsi kiabály, örülök a hangodnak, ha lefőz ez a kusza kikeleti kikeriki vége a rangodnak. Ugye, csip-csepp, egy csepp, öt csepp, meg tíz, olvad a jégcsap, csepereg a víz. Ugye, az egésznek a zeneiségét, játékosságát próbálják visszaadni, és akkor már is eljutunk egy gyerekversig. Próbáljuk azt is kitalálni, amikor írunk egy gyerekverset, hogy a nyelvben benne van ez a játékosság, a nyelvi humort. A nyelvi humor nagyon szépen megjelenik, például Tamkós Irató Károly. Bőrönd ödön a köröndön, ül a kövön, fekete színű bőröndön. Arra száll egy helikopter, lerádióz a riporter, bőröndödön, bőröndödön, miért is ülsz itt a köröndön, fekete színű bőröndödön, visszafele bőröndödön, csepp zsebrádió adóján, azért ülök a köröndön, fekete szín bőröndömön, várom, hogy a tearózsa, várom, hogy a tearózsa kinyíljon az aszfaltkövön, s a négyes busz begörögjön. Igen, ilyesmiket is lehet, nyugodtan tanulmányozhatják Tamkós Irató Károlynak ezeket a gyerekverseit. Gyál, ez a falu, ez itt gyál, finom tejet itt gyál, ugye? De hogyha már filozófikus gyerekversekről beszélünk, azért mindenképpen meg kell említeni, bár mindenki ismerni fogja, ugye a svéd gyerekvers típust, amelyik gyakorlatilag egy egészen más megoldás a gyerekvers kategóriában, és követendő lehet a svéd gyerekverseknek ez a sajátos filozófikus és általában szabad versben íródott stílusa, amelyik gyakorlatilag nem a nyelvi humorral, vagy éppen a ritmikával, vagy éppen a rímek sajátosságával tűnik ki, hanem egyszerűen ilyen kicsit filozófikus, kicsit meditatív költészetet a szabad vers kategóriában fogalmaz meg. Rögtön mondjuk Ingrid Sjöstrandtól az Anyuban ezt azt nem bírom című versét felolvasom. Anyuban azt nem bírom, hogy mindenre tud mondani valami okosat. Ha azt mondom, hogy minden olyan unalmas, hogy semmi kedvem suliba menni, hogy utálom Kerstint, hogy szorít az új trikóm, ő már mondja is, hogy majd megjön a kedvem, hogy tegnap még szerettem Kerstint, és hogy vegyél fel másik trikót. Az ember még csak nem is unatkozhat nyugodtan. Ugye ez tipikusan az a kicsit meditatív, kicsit elgondolkozó, és mindig egy érdekes kis poénnal lezáródó szabad vers. Nagyon sok költészetben jelen van az a jelenség, vagy ott megtalálható az, hogy nem feltétlenül a vers, nem feltétlenül örökké a rímekről, a zárt ritmusról, a zárt formáról szól. Lehet egy ilyen meditatív, rövid szabad versekben megírt kis filozófikus verset is írni, gyerekversként is. És ugyanúgy a gyerekeknek érdekes lehet, elgondolkoztathatja őket, és valamilyen módon élményszerű lehetett. A hajam a derekamig ér, a hajam a derekamig ér, hogy ha nyújtom egy kicsit, anya haja olyan, mint egy fiújé, mint a fiúké volt régen, bátyám haja olyan, mint egy lányé, mint a lányoké volt régen, a nővéremnek parókája van, ez egy más valakinek a haja, apának nincs haja. Ugye ez is egy gyerekvers, csodálatos, formailag érdemes megnézni, hogyan dolgozik a szerző feltehetően nem csak a tótfalusi fordításában néz így ki, hanem eredetileg is reméljük, hogy ilyen két sorosokat alkot. Mindegyik két sorosnál van az első sorban egy felütés, egy kvázi tétel mondat, amire van egy ráütés. És így tudja kihozni azt a poént, hogy az utolsó idézőjelbe verszak egy sorból áll, mert ott már nincs ráütésre szükség, mert apának nincs haja. Tehát gyakorlatilag ösztönösen megalkot egy formát, és ezért mondom azt, hogy formában gondolkozzanak, felfedezhető, hogy ez a vers, próbálják ki otthon, egészen más hatású lenne, hogyha más formában jelenne meg. Ez nagyon fontos, a szerző kitalálta ezt a két soros megoldást, és ez nagyon szépen működik. És akkor utána rátérünk a harmadik feladatunkra, ami nagyon kézenfekvő feladat, és mostanában nagyon sok helyről érkeznek ilyen felkérések is. Azt lehet mondani, hogy országosan rá vagyunk cuppanva, hogy így mondjam, Ady Endrére, mert Ady Endre 100 éve halt meg, és 100 éve volt az ő nagy temetése. Én azt kérném, hogy olvassunk egy kis Adit. Olvassunk egy kis Adit. Olvassuk Adinak a nagy verseit, vagy éppen kevésbé nagy verseit, és arra próbáljunk mindenféle változatokat kitalálni. Kétféle módon tudom elképzelni, hogy Adira változatot írjunk. Egyrészt, ugye Adinak volt egy sajátos találmánya. Ezt ugye iskolában úgy tanuljuk, hogy a szimbolizmus. Kitalál egy szimbólumot. Ugye azt általában nagybetűvel is írja, és akkor ez a szimbólum, mint egy nagybetűs valami, valaki megjelenik a versben. Itt nem csak ez a szimbólum, hanem egy sajátos szerkesztés is jelen van Adinál. Figyeljük azt meg, ugye egyrészt az ismétléseknek a szerepe. Az ismétlések ritmikájának a szerepe. Nagyon fontos Ady esetében. Az is egyfajta szerkesztés, amit ő képvisel. Nem beszélve arról, hogy bizonyos értelemben a szórendekkel is egy kicsit csal vagy variál, egy sajátos hangsúlyt tud adni a költészetének azzal, hogy az egész versnek lesz egy ilyen nagyon ráütésszerű hangulata, minden versének van egy ilyen típusú hangulata. Kétféle módon lehetne Ady verset írni. Egyrészt írjanak olyan Ady verset, amit nem írt meg Ady. Találjanak ki valami szimbólumot, ami persze egy Adis szimbólum, de ő ezt nem írta meg, mint egy Ady hangsúllyal, ugye? Ilyen nagyon erős, válteszi hangsúlya. Próbálják ezt ki. A másik lehetőség, hogy korábbi Ady versnek megírják esetleg egy újabb variációját. Tehát születtek Ady variációk. Én megírtam az Ady esetében ugye az eltévedt lovasnál a visszatért lovast. Itt a Tiszatájban jelent meg, ugye a visszatért lovas. Ugye itt tulajdonképpen a szerző azzal játszik el, hogy azt a stílus, azt a hangulatot próbálja föleleveníteni, amit Ady. Tehát gyakorlatilag nem olyan nehéz, meg fognak lepődni, baromi egyszerű. Csak azt a hangot, ahogy ő megszólal, azt hallják meg önmagukban, ahogy megszólal. Tehát ugye az a játék, ugye itt hajdani eltévedt lovas, ha visszatér, majd visszatér. Ugye ez tipikusan ilyen Adis játék, amit én egyébként nagy előszeretettel lopok el más esetekben is a Aditól, hogy úgy erősítek meg valamit, hogy ugyanazt ismétlem meg. Ugye Ezt a keleti filozófiákban is nagy erőszeretettel használják. Ugye, hogyha mondjuk mondok egy olyan szöveget, hogy nem tér vissza, aki visszatér. Ugye itt a koannak ez a lényege tulajdonképpen. Nem tér vissza, aki visszatér, és akkor már nagyon egyszerű a játék, nem tér vissza, ha egyszer elment. Ugye, és akkor itt már van egy ilyen, a koannak ugye ez a sajátos ellentét a lényege, és valóban, ha egyszer, ha visszatér valaki, akkor már nem tud visszatérni, mert már nem ugyanaz. Ugye ezt mondja a koan tulajdonképpen. Ez egészen egyszerű játék, ezzel lehet játszani ilyen Adi esetében. Ugye? És akkor vagüggetés, hát nyilván ez Adi, vagüggetést, ha hallani, medvék lapulnak ordasok. Hát ez abszolút az eltévedt lovas, ott is lapulnak a medvék, ordasok. Hiába futunk, hiába szaladunk, ránk találnak hatalmasok. Hát itt a szerző egy kicsit ragrébel, ezt ne tanulják el, ugye? Tehát ezt nem szabad, ez büntetendő. Igen, azért próbálom nem csinálni. Annyira más a kikelet, ugye nagy K-val írja az ember, és akkor már is szimbólummá válik, Adi. Most november, február arat, ugye? Ugyanaz Adinál is, ugye november, ködgubába jön a november. Elpusztul mindenik barátunk, ugye ez egy gyönyörű kis játék, mindenik, olyan fura kis szóhasználat, de kicsit régiessé teszi. A fogcsikorgató tél alatt, jó a rím, mert arat, alatt, nincs ragrím, köszönjük, meg vagyunk dicsérve. Tehát ilyen játékot próbáljanak, hogy hallják meg Adinak a hangját, jó? Írjanak Adi verset. Tehát vagy kitalálnak egy szimbólumot, és megpróbálják megteremteni, hozzanak bele repetitív megoldásokat, mint Adinál, vagy éppen írjanak valamelyik versre egy variációt. És akkor, hogyha már a koanok előjöttek, akkor tulajdonképpen hihetetlen jó játék koanokat is írni. Ebben a nagymester Tandori Dezső, ugye az ő koanjai. Nagyon sokféle koan van, némaság a hang helyett, de a némaság mi helyett. Ugye ez már annyira sűrű, hogy már ezt már nem is értjük, és akkor így kicsit tovább megyünk. Tandori Dezső koan. Már csak azt a jövő időt kívánom, ami elmúlt. Ne legyen több pillanatom, ami előtte nem volt. Feledhessen, ami leszek, az legyen, aki nélkül, s én, mint aki félrehajol egy teljes térnyi szélből, írja a Koan bel cantóban. Tehát valami furcsa ellentétet lehet itt kreálni, és akkor itt jobban érthető lesz a Koan, már nem jön vissza, aki visszajön, ez ugyanaz, mint a visszatérnem. Már nem történik, ami van, már nem tudom azt, amit tudok, már nem felejtem, amit. Ugye, ezek ilyen kis játékos dolgok, hogyha olvasnak Tandorit, igen, híres Koan a Tandorinak van egy koanja, ez a tőled hozzád játék, ugyanazt játszom el, tőled elindulok, hozzád elindulok, tőled is indulok, hozzád is indulok. És hogyha valaki már nagyon sok verset akar írni, akkor tanulmányozza a koanokat, ezt a sajátos technikát, hogy kvázi amit kijelentek, azt vissza is vonom, vagy az ellentétjét fogom megfogalmazni, és akkor írjunk koanokat. Közben megkeressük, hogy volt ez a Tandorinál az eredeti. Tőled távolabb-e, hozzád közelebb-e, tőled se, hozzád se, távol se, közel se. Igen, ez erre játszik rá, ez az én koanom tulajdonképpen, amit az előbb itt idéztünk. Tőled elindulok, hozzád elindulok, tőled is indulok, hozzád is indulok. Hát erre játszik rá, van egy kis lopásszaga a dolognak, de hát Istenem, ez belefér. Van-e kérdés, bármi? Hogy?
Hogy kell verset
írni? Az tulajdonképpen elhatározás. Tehát valójában az nem árt, hogyha az ember leül a gép elé, vagy a papír elé, és azt mondja, hogy most akarok írni egy verset. Én erre biztatom önöket. Tehát az, hogy üljenek le a gép elé, és mondják azt, hogy most így és így meg akarok valamit csinálni. És aztán lehet, hogy közben megjön az, hogy végül is ez hova fog kifutni. Sokszor a vers, a szöveg önmagát írja. Tehát az biztos, hogy kell hozzá egy elhatározás, hogy leülök és verset írok. Én legalábbis így gondolom, hogy az ihlet az egy bonyolult dolog, mert az ihlet az meg tud jönni, de hát nyilvánvaló, hogy azért meg is jelennek ihletek az írás közben is, meg előjönnek bizonyos meditatív állapotból, előjönnek bizonyos szövegfoszlányok, de ezeket a dolgokat egy meditatív állapotból azért valamiképpen papírra kell vetni, vagy be kell írni a gépbe. Tehát lehet, hogy előjön valami egy adott pillanatban egy-két sor, de azért azt ki kell dolgozni. Nem hiszek abban, hogy egy teljes vers úgy megszületik, hogy akkor kvázi ilyen ihletet révületben úgy oda kenni valaki. Ez Adinál se volt így. Legalábbis a mai tudásunk azt mondja, hogy ezek mind nagyon már kidolgozott munkák voltak. Hogy ő nagyon tudatosan épített valamit, és nagyon úgy dolgozott. Rendkívül nyomulós költő volt egyébként. Adi nem bírt elviselni, hogyha véletlenül úgy jelenik meg a nyugat, hogy ő nincs benne, akkor ilyen idegbajt kapott. Muszáj volt neki minden nyugat számba benne lenni. Ezt a 60-i leírja, hogy szinte kellemetlen volt, hogy állandóan nyomult, hogy ő neki benne kell lenni a nyugatba. Tényleg. Minden nyugatban benne van elvileg, legalábbis azt hiszem, hát meg kéne nézni, lehet, hogy véletlenül van olyan, amiben nincs. És hogy állítólag nagyon, nagyon úgy érezte, hogy neki ott kell lenni. Hát, ambiciózus. Petőfi is nagyon ambiciózus volt. Tudjuk azt, hogy ezt nagyon hajtotta. Hát ez is hozzátartozik. Na hát, hogyha nincs kérdés, akkor köszönöm a jelenlétet, és akkor egy hét múlva találkozunk.
Elhangzott Petőc András, Szépírói műhely, Líra. A felvétel a Kodolányi János Egyetemen készült 2019-ben.